Sziasztok, üdvözlöm a Nyugat YouTube csatornájának nézőit, remélem feliratkoztatok már, ha nem, tegyétek meg. Én Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője, és ma közgazdaságról, illetve Magyarország gazdasági helyzetéről fogunk beszélni. Vendégem Budapestről érkezett közgazdász és egyébként parlamenti képviselő is, ő Dávid Ferenc.
Kezdjük csokolom, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat.
Egyébként útközben van, mert innét egy körmendi fórumra megy tovább, ahol bemutatják majd a térség országgyűlési képviselőjelöltjét a DK részéről, és vele fog majd beszélgetni, de először ide jött hozzánk a stúdiónkba, hogy beszéljünk arról, hogy mi is most Magyarországon a helyzet. Ugye, ha Szombathelyt nézzük, akkor az egyik legnagyobb téma a városban, mert hát beszéljünk helyi témáról, amiről tegnap fórum is volt, hogy mi történt a magyar városokkal, és mi történt a magyar városok kereskedelmével. Ugye Szombathely mindig egy kereskedelmi központnak számított, a rendszerváltás előtt és környékén busszal hozták ide az osztrákokat, virágzott a kereskedelmi élet, virágzott a főtér. És most, ha valaki végigmegy, akkor azt látja, hogy üres, bezárt boltok, vagy állandóan változó boltok, nagyon leültek a vállalkozások, nagyon leült a kereskedelem, nagyon leült a vendéglátás, de gondolom nincs ez másképp más nagyvárosokban sem, sőt, ha Budapest bizonyos részein körülnézünk, ott sem látunk mást. Mi történt a magyar kereskedelemmel az utóbbi időben?
Ketté választanám a válaszomat a kereskedelemmel kapcsolatban. Az egyik oldal, ami talán könnyebben megérthető a nem közgazdászok részére, hanem a fogyasztói oldal, itt a lakosság részéről, hát azért azt elég világosan lehet látni, hogy Magyarországon az elmúlt években, és itt talán még 2020-ig is visszamehetünk, a Covid-tól számítva jelentősen megcsapant a lakossági jövedelem. És a lakossági jövedelem megcsappanása, ebbe beleérthető egyrészt a nyugdíjasok nagy tömege, 2,5 millió emberről beszélünk, minden negyedik magyar, illetve a majdnem 1 milliós alacsony jövedelmi minimálbéren élő embernek a tömegét, ugye több mint 3,5 millió ember, a kettőt összeadom, ezeknek az embereknek a fogyasztása jelentős mértékben csökkent, volumenében is csökkent hosszú ideig, most növekvő van egy kicsit, illetve a minősége is romlott, tehát alacsonyabb árfekvésű áruk irányába megy. Ezen belül rendkívül nagy pofon volt a magyar kereskedelemnek, rendkívüli módon bántotta. Nyilvánvalóan az a 2 évig tartó magas infláció, ugye 2022-ben 14,5%, 2023-ban 17,5%, az ezen belül az élelmiszer 60%. Ez nyilvánvalóan, ezek után nem mentek a bérek és nem mentek a nyugdíjak, ez lecsapódott a kereskedelemben, lecsapódott a vendéglátásban. Tehát ott, ahol tapasztalhatok akár a kereskedelmi vendéglátásban, az éttermekben, illetve a boltokban, kicsikben, nagyokban, hát nagyon föl kellett kötni a nadrágot, hogy valamiféleképpen életben maradjanak. De az életben maradást a magyar kormány nem segítette. Ha visszaemlékszik az elmúlt évekre, és akár a mai napra is figyelhet, hogy milyen akciók, idézőjelben, nem kereskedelmi akciók, milyen technikákkal próbált a kormány beavatkozni a kereskedelembe. Eleve onnan kezdjük a dolgot, hogy egy 27%-os áfa van Magyarországon. Erre rárakják a plusz 4-4,5%, azért változó, mert sávosan megy rá, különadót, ágazati különadót, ezzel az általános forgalmi adó gyakorlatilag 31% fölé megy.
Van még ország? Ismer olyan országot?
Európa csúcs, de lehet, hogy világcsúcs a 27%-os áfa.
És mi erre a magyarázat?
A magyarázat az Orbán kormány magyarázatát tudom csak mondani, amelyik azt mondja, hogy a fogyasztás terhelem adókkal, de az élő munkát nem annyira, ezért egy kulcsos adó van, ezért csökkentette a munkaadók és a munkavállalók befizetési kötelezettségeit. Ennek ennél magasak egyébként, tehát ők nem, az államháztartásnak a legnagyobb bevétele az az általános forgalmi adó, plusz a jövedéki adó, ami ugye speciális cikkeket, alkoholt, benzin, cigarettát terhel. Tehát ez az egyik magyarázata az, hogy üres a zseb. tömegeknek, nagy tömegeknek. A másik, amit elkezdtem mondani, hogy a kereskedelemben, ugye tartósan ott van a szektorális adó, a külön adó, amiről beszéltem, emellett hol árrestoppal kínozza a magyar kormány, hol kötelező akciórendszerrel, hol kötelező ár volt, ha visszaemlékszik, még árstopp is volt. Most itt állunk a harmadiknál, az árrestoppnál, amit ilyen március 27-e óta élünk vele együtt, és jól lehet látni, hogy a magyar gazdaságot, illetve a magyar társadalmat továbbra is szorítja az infláció, gyakorlatilag azzal, hogy bekorlátozták az alapvető élelmiszereknek, illetve a kozmetikai és higiéniai szereknek az árát, azt hitték, hogy ezzel az árrestoppal, ugye ez az eladási ár és a beszerzési ár különbözete, ezzel meg lehet fogni az inflációt. Bebizonyosodott, hogy nem lehet megfogni az inflációt.
Mert ezeknek a dolgoknak az ára maradt, de többé úgy fölment, hogy ezt...
Hát egyrészt a kereskedők nyilvánvalóan meg akarnak élni, és megint, ugye itt akkor megint ketté kell választanunk. Máshogy csapódik le egy multinacionális nagy kereskedelmi láncnál, és máshogy egy kis vállalkozónál, akinek van 3-5-10 alkalmazottja. Nagyon egyszerű, hogy miért. Én most nevén fogom nevezni a multikat, nem a reklám helye. Egy Tesco-nál, egy Aldi-nál, egy Lidl-nél az áruférésége, főleg a nagyoknál, tehát a Tesco-nál 70-80 ezer terméket fogyaszt. A magyar kormány hiába próbálja meg azt a néhány száz terméket bekorlátozni, gyakorlatilag úgy el tudja kenni a többi terméknél, hogy észrevesszük, de nagyon kicsi többlettel el tudja kenni ezeken a termékeken. Az a kis kereskedő, aki viszont maximum 1500-2000 termékkel dolgozik, az ezt nem tudja megtenni. Tehát ő fizet rá, ezért vagyok egyébként vállalkozó barátként rendkívül mérges, hogy akarnak adni a multinacionális cégeknek egy pofont, azok egyébként tőkeerejüknél fogva elhajolnak, és kikapja meg a magyar kiskereskedők, és ők mennek tömegével tönkre.
Látni ez a statisztikák, látszódik ez a statisztikákban is?
Tehát... Hogyne látszódna, tömegével zárnak be a kisboltok, ezrével zárnak be a kisboltok, vidéken is, illetve a nagyáruházakban is. Ezek a másik probléma, hogy ugye miután azt szabályozzák, hogy az ár is szint mekkora lehet, ugye 10%-ban van megkötve, milyen következményei vannak ennek? Az egyik következmény az, hogy a kereskedő nem érdekelt az olcsó beszerzésben, mert a magasabb beszerzésre ára a rász betülő 10% nagyobb ár és tömeget hoz létre. Ezáltal nagyobb marad nála ott, az árak megemelkednek föl.
Jobban kereshet rajta. Jobb,
többet kereshet rajta. Ugye a következő nagy probléma, ami hosszú távon lesz probléma, hogy ugye az eladási ár és a beszerzési ár közti különbség, megbeszéltük az árrést. A magyar kormány szisztematikusan azt mondja, hogy az árrés a profit. Az árrés nem profit, az árrésből fizeti a béreket, az árrésből fizeti az adókat, az árrésből újít fel, a fűtés, világítás, sűtés, az mind az árrésből van. Ha ezt az árrést masszírozza a magyar kormány állandó nagy lelkesedése, mi következik belőle? Az egyik az, hogy nem fog belőle felújítani, nem fog beruházni, mert nyilvánvalóan kevés belőle, és ami a legrosszabb a magyar munkavállalók számára, nem fog tudni bért emelni.
Vagy embereket küld.
Hát a bérszabály, ez a két dolog, vagy elküldöm, vagy nem emelem a bért. Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül hibás kereskedelem politika van, és ami ennek a végső következménye lesz, törvényszerű, nem kell hozzá közgazdásnak se lenni. Amikor majd a kormány elengedi az árrestoppot, mert ez nem fog örökké tartani, ez jövő április 12-éig fog tartani, abban a pillanatban, mint a rugó, fognak ezek az árak fölmenni, és akkor megint lehet kezdeni, hogy az infláció elszabadult.
Egyébként azt mondja, hogy ez egy hibás, nyilvánvalóan most így logikusan levetette, hogy ez egy hibás gazdaságpolitika. Miért van az, hogy mégis mindig ehhez az eszközhöz nyúl a kormány?
Hát, hogy mondjam, nem szeretem a én nem politikai nyilatkozatokat jöttem ide, de kénytelen vagyok politikát mondani. Hát ez egy nagyon ügyes dolog, azt kell mondani, de mondhatnám gátlástalannak is. Ha nem a kereskedő, a Magyarországon minden nap 3 millió, ezt mi így szoktuk használni, kicsit csúnya kifejezés, vevő érintkezés van. Ez azt jelenti, hogy 3-szor érintkezem, bemegyek a boltba, bevásárolok, 3 millió érintkezés. Amikor én elkezdek mérges lenni, hogy már megint milyen drágák az árak, kire mutogatok? nem a magyar kormányra, a kereskedőre. A magyar kormány leszedi tőlük a magas áfát, beszedi tőlük a különadót, bemaszírozza őket ebbe az árustömegbe, de az egyszerű vásárló az nem arra gondol, hogy a magyar kormány hibás kereskedelem politikát, hanem megint fölemelték az árakat a boltba. De levezeti. A másik, ami nagyon, szinte nagyon észrevehető, hogy máshol is vannak hasonló jellegű intézkedések, ne legyünk igazságtalanok. Csak itt az a nagyon érdekes dolog, hogy a termelőkön, a beszerzőkön, a nagyker forgalmazókat békén hagyja. Csak a kiskereskedelemmel.
Miért?
Ezért, amit az előbb mondtam, mert ott csattan. Ő a magyar gazdákkal nem akar összeveszni. A magyar termelőkkel nem akar összeveszni. A multinacionális nagy cégekre lehet mutogatni, hogy rám-lám, ugye hat gonosz van, nem fogom őket felsorolni, minden városban ott vannak. Hozzá kell tegyem, azért is hibás, megint nevesítek egyet, mert ezt nagyon jól ismerik ebbe a városba is, mondjuk a Spár. A Spárt nem tudja letérdeltetni a magyar kormány, a Spár 48 országban kereskedik, Magyarországon a harmadik legnagyobb munkáltató. Ezek tőkeerős nagy cégek, és szeretnek itt lenni. Ennek az lesz a vége, meg egyszer mondom, amikor kilépnek ebből, akkor föl fog menni az ár. És már egy dolgot lehet látni idén, sikerült ezeket a nagyvállalatokat, nagyvállalkozásokat, csak nem mindegyiket belezavarni a veszteségbe. Ez miért cél? Nem fognak társasági adót fizetni. Tehát belezavarja őket, de most abban a helyzetben vagyunk ebben a felizzott légkörben, hogy gyakorlatilag a magyar kormánynak már, miután ez az év is elszállt, a 23-as év elszállt, majd erről, ha lehet beszélni, de elszállt. A 25. év már tudjuk, szeptembert írunk, na, ha nulla lesz a bruttó GDP növekedés volumenben, akkor nagyon pozitív, már lemondtak róla. Meg kell tartani a vásárlók bizalmát, és ezek a vásárlók majd reményeik szerint rájuk szavaznak, és hogy serkentsék ezt a dolgot, gyorsan a 2,5 milliós nyugdíjas tábornak adnak 30 000 forintot, nézze meg a mai nap híre, hogy már az összes multi akcióba kezdett az étkezési utalványnak az elkérésére. Igazából a 30 000 már soknál 33 000-et ér, ha nálam a költi-e.
Igen. Tehát harc van. Láthatjuk ezeket a nagy táblákat, plakátokat az áruházakba, az élelmiszer áruházakba, mennyivel egészítik ki ők a 30 000-et, ha ott költik.
Világban, ezek valóban kereskedők, de mondom, nem szabadna, tehát én azt gondolom, és talán itt a kereskedelmi történetet, ha ő úgy gondolja, befejezhetjük, hogy imádok róla dolgozni, mert én 20 évet a Coop rendszerben.
Beszélhetnénk ugyanezt a vendéglátásról is, de ugyanez a lényeg, hogy szidjuk a vendéglőket, hogy lehet, hogy egy főét előtt ez forint.
Hát, és akkor... megvan a válasz. Tehát szumma szummárum, én nem szeretnék túlzásba esni, mert én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy mindig kiegyenlítő módon közelítsük be a kérdést. Én egyáltalán nem vagyok hasraesve a multinacionális kereskedővállalkozásoktól. Jó, hogy itt vannak egyébként, ők hozták be egy egész más kereskedelmi kultúrát, ha visszaemlékszünk 30 éve. Én azt gondolom, hogy őket egyébként a magyar államnak az a célja is rendben van, hogy mintán nagyok tőkeerősek és uralják a piacot, adóztassák meg őket keményen és tisztességesen, de normatív módon. Tehát aki ide jön befektetni, legyen bármelyik, az tudja azt, hogy ide nem ide jöttünk és itt lébecolunk, de ezek nem szociális intézmények, ezek kemény piaci szereplők, a kemény piaci szereplőket meg kell adóztatni, el kell venni az államnak, ami kell, de nem lehet őket, hogy mondjam, politikai alapon folytogatni, ráadásul kétes a végeredmény, ezek nagyon erős cégek.
Ráadásul nyomon követhetetlen módon, mert hol ez jut eszükbe, hol az jut eszükbe.
Hát ez, ha ez a legutálatosabb
jön, igen,
dolog.
És tudja két évre előre, hogy nekem milyen adót kell fizetnem, mit jelent nekem itt működtetni a céget, egészen más, mint ha fél évente vagy három hónaponta változnának a feltételek. Hát de mi emberek is tudjuk ezt, mert a mi életünk feltételei is állandóan változnak.
És itt még egy mondatot tennék hozzá, hogy mennyire jól lehet érzékelni ezt a bizonytalanságot. A statisztika, pedig állami intézmény, de elhisszük a központi statisztikai hivatalnak, több mint 13 hónapja a beruházásunk csökkennek. Ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú és az üzleti szférában dolgozó ipari, kereskedelmi és agrárvállalkozások ebben a jogbizonytalanságban nem fejlesztenek, nem bővítenek, nem gyarapodnak, nem vesznek fel új munkaerőt, pont amit ön mondott azért, nem? Hát bizony földrengés veszélyes területre nem fektetek be, miután a magyar államnál nem lehet tudni még egy évre előre se, hogy milyen jövedelmi politikát folytat, hát hogy változtatja, hát hogyha a melyik részére utalunk a gazdasági szabályásnak, ma ezt találjuk ki, holnap ezek nem fizetnek adót, holnap azok fizetnek adót, így nyilvánvalóan nincsen üzleti beruházás.
Hirtelen bejön egy 3%-os lakásvásárlási hitel.
Tehát külön kölcsön... másfél órás beszélgetés lenne.
Igen, hogy ebben valóban ki jár jól, és ki nem jár jól, és mi lesz a vége, bár azt hiszem, hogy azért azt mindannyian tudjuk, hogy mi lesz a vége, hogy a saját adóforintjainkkal kell hozzájárulni ahhoz, hogy kiegyenlítődjenek
azoknak, akik egyébként befektetési céllal fogják csinálni, mert nekem senki nem esélye el, hogy egy kezdő pedagógus házaspár elő tudja majd rántani a 6-8-10 millió forintot, és a két pedagógus fizetésből majd fölvesznek 50 millió forintot. Ezt azok fogják fölvenni, akinek egyébként már van lakásuk, 50-50%-kal be lehet ugrani a tulajdonba, tehát nem köti az ember, és föl fogják venni azok, akik egyébként befektetési célral akarnak ingatlanba fektetni, és mindannyian meg fogjuk fizetni a jegybanki alapkamat és a kedvezményes kapkamat közti különbséget, ami hosszú távon 25 évig fog ketyegni.
Vagyis a kormány ezzel adott egy viszonylag jó módban lévő rétegnek egy még nagyobb adag gazdagodási lehetőséget.
Egyrészt a szándék persze megvan, ugye a mögöttes szándék is megvan, megint politikai rész jön. Hát nyilvánvalóan látják, hogy a GDP, gyakorlatilag Magyarországon a GDP 3 éve nulla szinten mozog. Az építőipart, ha megpörgeti, az egyrészt az építőiparból a legjobban lehet túlszámlázni, nagyon, és pörgeti a GDP-t. És egyébként munkaerőt is felszív értelemszerűen. Tehát lehet, hogy ő arra játszik, sőt nagy valószínűséggel, hogy megpörgesse ezt a részét a magyar gazdaságnak, amiben lehetne jó szándék is, csak én azt gondolom, hogy akkor például ezt az építőipart meg lehetne állami szociális bérlakás programmal is pörgetni, sőt tovább megyek, én ilyen szempontból rugalmas lennék, akár olyan bérlakás program, amit üzletemberek, tehát vállalkozásként indítja meg, ehelyett nem, ehelyett egy olyat választ, ami hogy mondjam, beruházást hirtelen megpörgeti, és ugye a gazdagodás, megint egy rétegnek a gazdagodását, de akik igazán rászorulnak, azok a pályakezdő fiatalok, akik nem feltétlenül nagy vállalkozók, vagy nem olyan családba születtek, azok ebbe a rendszerben nem fognak belemenni, mert nem mernek belevágni, és van még valami. Hát azt a bank nem fogja őket elfogadni megbízható hitelesnek. Hát mondhatja az állam, hogy adj hitelt, én meg megnézem, hogy kinek adok.
Ha már az építkezésről beszéltünk, hát ha ön tud arra választ adni, mi ez a nagy vasútállomási felújítási láz? Ugye túl azon, hogy most lezárták a keletit, és éppen újítják fel, és oltári zűrzavar van a kelenföldi pályaudvaron, a szombathelyi vasútállomást is elkezdték felújítani, ami egyébként egész jó állapotban volt, és amikor azt látja az ember, hogy a vasút úgy esik szét darabokra, nem teljesen érti, hogy miért a vasútállomásokat, ön tudja?
Hát én megint arra gondolok, mert az előbbi logika szerint mondhatta volna, nagyon Szombathelyen ilyet nem illik mondani, a szombathelyi stadion építését. Én nagy futballbarát vagyok, csak azért mondom, tehát én követtem a haladásnak a rém történetét.
Ó, képben van.
Hát aki a labdarúgást szereti, az rossz ember nem lehet. Ezek a beruházások, ezek nagy építőipari beruházások. Abban a körben, ahol megnyerik majd a közbeszerzésen a pályázatot, ott az övékéik vannak. Ezek nem 3-5 milliárdos beruházások, ezek 50-100-150 milliárdos beruházások is lehetnek. Ezeket nyilvánvalóan megint ugyanaz a logika, mint a lakásépítésnél. Ezek látványosak, ezt az egész város látni fogja. A GDP-t nagyon szépen pörgeti, és harmadtól ez olyan gyönyörűen lehet föl. Itt érdemes, itt a hatalmas pénz van. Gondoljon bele, ha csak 2-3%-ot tudunk belőle kiszedni, az egy ekkora beruházásnál csak 100 milliárd forintra gondoljon, az mekkora profitot és mekkora pénzt jelent. Tehát ki van ezt találva rendesen, és még egyszer mondom, ezekhez a beruházásokhoz nem a magyar kis és középvállalkozások fognak hozzáférni, méretük miatt sem menne, de ráadásul ez teljesen zárt körbe van leosztva, és még egyszer mondom, lehet mondani, mutatni. Abban önnek természetesen igaza van, hogy Magyarországon, főleg, mint halljuk itt a Budapest-Bécs vasútvonal is milyen állapotban van, mert ez a fővonal, ez nem lehet, hogy mondjam, mellé beszélni, ez nem egy mellékvágány, nyilvánvalóan ezekbe kéne befektetni a pénzt, hogy végre már nézzünk európai módon vasútilag is. Úgy látszik, hogy ezekben nagyon sok érdekeltség van.
A stadionépítést már máshova már nem lehet stadiont építeni. Egyébként Szombathelyen is az történt, ami sok gondolom más városba, hogy felépítették ezt a monstrumot, és nincs pénz az üzemeltetésre.
És gyönyörűt építettek föl, hozzá kell, hogy tegyem.
Igen, mert nem csúnya a haladás stadion, de nagyon sokba kerül a fenntartása, már többnyire az állam kapta meg a fenntartást, mert a városok, akiknek eredetileg lett volna, ajándékba kapták ezt a városok többnyire, nem bírják igazán.
Hogyha azt az ajándékot szeretjük, akkor megmondjuk, hogy mit vegyenek. Tehát ha ön aranygyűrűt szeretne, akkor én ne vegyek fülben valót. Ennek a városnak, én gondoltam, hogy ez nem egy megnyugtató dolog a Szombat, mert ha én kezdtem el poénkodni Szombathelyen, én annak idén figyeltem az eseményeket, az akadémia ügyet, nem mondom. De mondom, hogy sokat olvastam utána, meg hogy milyen összefüggések voltak a tulajdonosi körrel, az is egy elég érdekes játék volt. Hogy mikor ment ez egész tönkre a Haladás Kft.-nek a fontos és szomorú része az, hogy Szombathely megszabadult a tehertől, egész Magyarország fizeti a Haladás Stadionnak a dolgait. Ugyanezt történik a más vidéki városokban is, tehát azzal, hogy innen kihúztuk az éves fenntartásnak, azt hiszem több 100 millió forint volt a fenntartása, én 300 millióra emlékszem, de ez nem biztos, azt most már az egész magyar társadalom fizeti meg, hogy itt ez létrejött, és gondolom a városnak is sokkal más és komolyabb problémái vannak, mint hogy ez megtörtént, és amit én nagyon szomorúan mondok, nem a műsorba illik, ráadásul nincs labdarúgás.
Egyébként, aki ebben jobban el akar mélyedni a nyugaton, számosok nyomozóanyagot írtunk a szombathelyi akadémiák történetéről és a szombathelyi labdarúgás mélyrepüléséről. Nagyon érdekes képet ad az egész ország állapotáról, ami így történik. Egy pillanatra mondta, hogy egy nagyon szűk kör gazdagodik mindezen. És akkor eszembe jutott, ugye nagyon sokáig a kereskedelembe dolgozott, aztán Demján Sándor mellett a Vállalkozók Országos Szövetségének az elnöke lett, sokat...
Főtitkára voltam, és Demján volt az elnök.
Igen, sokat dolgozott vele. Ha most megnézzük, hogy mondjuk mit mutat, milyen képet mutat Magyarországról a leggazdagabb magyarok listája, akkor... Mire gondolhatunk, hogy mi zajlott le az utóbbi 10-20 évben Magyarországon? Vagy milyen erkölcsi mintát mutat az?
Nem beszéltük meg, hogy ezt meg fogja kérdezni, de a szívemből kérd. Olyat kérd, és erre egy mondatba fogok önnek válaszolni, és utána, ha tovább érdekli. Mi Demján Sándortól, akik vele dolgozhatunk, nagyon sok mindent. Tanulhattunk emberséget, hát a szakmai tudást azt nem mondom, a sikereit nem mondom, aki körülnéz Budapesten, azt pontosan látja, hogy akár a világban, akár Romániában, akár Lengyelországban, miket épített, és megfogható, és látható.
Ugye ő volt az, aki az első magyar gyakorlatilag plázát építette, a Skálát, így van.
Igen, igen. Hát mi Demján Sándortól nagyon sok mindent tanultunk, de akkor ezt az egy mondatot akkor elmondom, és lassan mondom.
Hogy mindenki megértse.
Így van. Nekünk azt mondta, aki, hogy mondjam, jól fizetett munkatársai voltunk, tehát álszerénységnek nem vagyok a híve, mindig azt mondta, hogy akinek tele van a zsebe, annak legyen tele a szíve is. És ő ennek megfelelően élt, és ezt tanította nekünk is, akik utána jöttünk, és ez mindenhol, mikor fiataloknak előadást tartok, vagy fórumokon, most a körmenden is szóba kerülnek, milyen vállalat vélhetően szóba fognak kerülni, akkor ezt én mindig elmondom, hogy akinek tele van a zsebe, annak legyen tele a szíve is. Na most ez az, amit nem tapasztalunk. Tehát itt kialakult egy pökhendi, magamutogató, és azért, hogy mondjam, nem a saját tehetségéből és erejéből, mert ha visszatetszik emlékezni, bár hölgyek esetében hosszú visszaemlékezés nem elegáns,
de visszaemlékszünk,
hogy ő már a rendszerváltás előtt, mikor a Skála megépült 80-as évek elején, ő már akkor valaki volt, tehát az amikor az ország leggazdagabb embere volt, akkor ő 40 év munkáját mutathatta fel, és úgy nagy külföldi üzletekkel, nagy hazai üzletekkel, nagyon sokféleképpen volt bankelnök, nagyvállalkozó, nem kell más mondani, aki a West Endet megnézi, azért látja, hogy mi történik. Nem arról volt szó, hogy valaki kalapácsolt egyet-kettőt, és 10 év alatt az ország leggazdagabb embere volt, és mindenki tudta, de a Prima Primissima díjat megalapította saját zsebből. A Demján Sándor Alapítvány, a Comenius Alapítvány, leszakadt sorsú gyermekeknek az iskoláltatását milliárd forintokkal támogatta az elnök, és a saját pénzéből is. Minket is erre tanított, hogy ha tele van a zsebetek, akkor mutassátok meg, hogy milyenek vagytok. Na ez ma nincs. Ez ilyen nagyon hiányzik. Meg az az éles látása, ami egyébként a politikához való viszonyát is jellemezte, hogy nem tagadta meg soha a vállalkozói múltját, de mintha olyan tekintélye volt, nem hagyta magát egyik kormány által sem megzsarolni. Egyikes. Volt, amikor vesztett, nem, hogy félreértesen, volt, amikor vesztett, gondoljunk csak a takarékszövetkeleti történetre, egy nagyon nagy...
Amikor bedarálták a
takarékszövetkeleti... És Demián Sándor volt az Országos Takarékszövetkeleti Szövetség elnöke, zárójelben ezen én voltam a szóvivője ott is, bedarálták. Ezeket ő nagyon jól láttam, rendkívül éles szemű ember volt, és nagyon jól mozgott a piacon, de azt gondolom, hogy mondom, alapvetően nekem az nagyon tetszett mindig, hogy ugyan mi, sokan mondták ránk, hogy mi vadkapitalisták vagyunk, meg a tőke képviselete, mindig tisztelte a szakszervezeteket, mindig azt mondta, hogy a munkás érdekképviseletre szükség van, és soha nem gátolta meg például az országos bérmegállapodásokat, hogy nem tudjuk kifizetni. Nekem mindig voltam a bérszóvívő, mindig úgy engedett el, ne felejtsd el, azt nem mondta, hogy fiam, de én úgy éreztem, ne felejtsd el, hogy te a legelesettebb munkavállalókat is segítenünk kell, és nem lehet az, hogy a magyar tőke, a magyar vállalkozói szféra, az nem mondja azt, hogy legalacsonyabb bérek emelkedjenek. Nyilvánvalóan a realitások határaim belül mondta ezt, de ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki az ország leggazdagabb embereként nem felejti el, hogy honnan jött, és soha nem felejtett el.
Ugye azért Demián Sándor múltjáról, ha már említettük, ő állami gondozásban nőtt fel, és ezért is,
igen,
ezért is tartotta nagyon fontosnak a nehéz sorsú gyerekek segítését.
És ma egy picit, ha van föntről lát, nagyon drukkolok, meg fog lepődni ellenzéki politikusként is drukkolok, hogy sikerüljön a Demián Sándor program, mert a mostani gazdasági programnak az ő nevét adták oda, ami egyik szemem sír a másik nevet, egyik az, hogy igenis megérdemli, hogy róla programot nevezzenek el, nyilvánvalóan a család ehhez hozzájárult, de nagyon szomorú lennék, ha ez a program az ő nevével félmélyezett program kudarcba fulladna, márpedig per pillanat nem látszik a siker Magyarország, és akkor itt most látérnék egy mondattal, 2023-ban terveztek 4%-os gazdasági növekedést, és lett belőle mínusz 0,7. 2024-ben terveztek 4,1%-os növekedést, jó, itt az előjelet eltalálták, lett plusz 0,6. Az idei év, mert most mindenkit ez érdekel, a miniszterelnök bejelentette ugye a repülőrajtot, és bejelentette, hogy a magyar gazdaságból ki kell szuszakolni 6%-os növekedést. A költségvetésben december 20-án 3,4% került a költségvetésbe, mint peremszám. Ez a 3-4 márciusra 2-5 lett, ez a 2-5 júniusra 0-8 lett, és most június vége, már a legújabb prognózisok szerint jó, ha 0,5%. Ugye? Ez azt jelenti, hogy 2,5 év óta a magyar gazdaság az Európai Uniós pénzek nélkül mozgásképtelen.
Ez két dolog, ami erről eszembe jutott. Az egyik nyilvánvaló, hogy hogy a magyar gazdaság nem szárnyal és nem vett repülőrajtot. Van egy külső oka, és van egy belső oka. Mert ugye az általában Európa nem fölfelé szárnyal, de mégsem érnek el annyira negatív eredményeket, mint Magyarország. Tehát, hogy ugye... mit csinálunk mi, ami ennyire rossz egyrészt, és majd az uniós támogatásokra térjünk még vissza egy szó.
Akkor itt megint szerencsém van, hogy olyat kérdeztem, hogy gondoltam, hogy hát ha. A első fél évi Eurostat adatok itt vannak. Lengyelország prognózisa erre az évre 3,2%-os növekedés.
Lengyelország most kiemelkedően jó, az egyik legjobbak közé tartozik.
De tegyük fel a kérdés. Hogy lehet, hogy a lengyel gazdaság, amelyik a legerősebben fegyverkezik, már pedig az improduktív, az nem javítja a pozíciókat.
Hát miután drónok repkednek felette.
Igen. Hogy lehet, hogy a lengyel gazdaság ilyen módon növekszik? Akkor szoktunk mutogatni, Németországban, a közgazdászok közt van egy mondás, bizonyára hallottam már, de azért megismétlem, hát ha nem mindenki hallotta. Hát, hogyha Berlinben tüsszentenek, akkor Budapesten tüdőgyulladás van. A német gazdaság egy helyben, jó. Hogy lehet, hogy a német gazdaságra teljesen rácuppant cseh gazdaság 2,4%-kal növekszik? És hogy lehet az, hogy a 27 európai tagországból Magyarország 0,5-e az utolsó?
Na hát, hogy lehet ez?
Úgy lehet, és direkt a cseh lengyel példát érdemes kivenni, és egy picit lapozok vissza, hogy lehet az, mintha öntől várnám a válasz, hogy a lengyel zloty, nem euró alapú ugye Lengyelország, 15 év alatt 10%-ot vesztett az értékéből. A cseh korona 15 év alatt, 2010 a viszonyítási szám, pont ugyanannyit ér az euróval, mint most. A cseh korona semmit nem lomult. És hogy lehet, hogy a magyar forint a felét éri? Mert ugye a 270-nel adták át, és most 400 körül van, azért testvérek közt is 50%. Tehát pontosan jól mutatja, hogy gyakorlatilag Magyarország addig, amíg az Európai Uniós pénzek jöttek, 2016-17-18, akkor gyakorlatilag egy fejlődési pályán volt, nem volt ritka a 3-3,5%-os növekedés, emlékezzen 3,5% fölött nyugdíjprémiumot fizetett a magyar állam. Lejött a Covid, utána jött a gazdasági válság, az energiaválság, legyünk igazságosak, a háborús pszichózis sem tesz rosszat. Magyarország ebben a pillanatban lebénult. És igazából az az idea, az a képzett, hogy jó, jó, az Orbán kormány, hát nem igazán viselkedik mindig tisztességesen, meg emberségesen, de legalább tudnak kormányozni. Kiderült az elmúlt 3-4 évben, hogy teljes csőd a gazdaságpolitika, az, hogy mindent egy lapra tettek fel az autógyártás, illetve az elektromos autógyártás, és én széles értelembe veszem a beszállítóikort, kiderült, hogy ez nem olyan ütembe fejlődik, Magyarországból csináltak egy akkumulátor nagyhatalmat, rengeteg hitelt vettek föl rá, rengeteg állami támogatást költöttek rá, utána foglalkoztatási támogatást adtak, amit most a vendégmunkások kapják meg, nagyon jó a magyar állam, és gyakorlatilag az iparpolitika csődöt mondott. Megint sajnos egy picit matekoznom kell, a bruttó hazai termék, a GDP-nek az összetevői nagyon fontosak. A magyar ipar a GDP 25%-át adja, az építőipar a 15%-át. Tehát adjuk össze, egyszerűen 40%. Mind a két ágazat évek óta lefele. Hogy is bújhatnánk ki? Hát itt a válasz. Az az ország, amelyik nem épít utat, vasutat, hidat, az az ország, ahol az ipar több mint 2 éve lejtmenet, a beruházás lejtmenet, az építőipar lejtmenet, a belső fogyasztás nem tudja kirántani, mert nem olyan mértékben növekszik, mert a magyarok annyira okosak, és hogy kimennek Ausztriába ne Szombathelyre vásárolni, az az áfa az osztrák állami, az a jövedéki adó. Na most ez ugyanígy van Szlovákiával, Romániával, Horvátországgal. Gyakorlatilag a választás előtt 1 évvel, 7 hónappal kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem mondom a csőszót, mert a közgazdaságnak nálam jelentősége van, de gyakorlatilag növekvő államadósság, 73,5%-kal van belőve, most 76,5%. A költségvetést sorozatosan nem tudjuk tartani. Hogy is tudnánk tartani, ha nem jönnek be az iparból, a beruházásokból, a többiből, és még nem mondtam az agráriumot, azt még nem tudjuk, hogy milyen agrár évünk lesz.
Tehát érkezett az unióból pénz, de azt nem úgy fektették be, hogy hosszú távra jól hasznosult volna. Vagy hosszú távra valami energiát és erőt adott volna az országnak.
Hát hogy már ezt is Demián Sándortól tanultuk, semmi nagy dolgon nem, de ő mondta ki. Gyerekek, jó pénzt rossz érre nem költünk. Ezt mindenki értette, hogy mi van. Megkaptad a jó pénzt, majdnem, nem mondom, hogy ingyen pénzt, mert ez túlzás, de megkaptuk kedvezményes hitellel, megkaptuk támogatásba, megkaptuk infrastruktúrálisban, és sorozatban húzták le ezeket a pénzeket, illetve olyan ágazatokba fektették be, amelyik nem fordul termőre. Ráadásul olyan támogatási politikát folytat az Orbán kormány, ami még egyszer mondom, mindenki kiderült, hogy sportbarát vagyok, nem irigylem senkitől, de azért nem teljesen értem, hogy eszéken miért kell futballcsapatot venni, nem tudom, hogy miért kell Szlovákiában futballcsapatot üzemeltetni. Én az erdélyi magyaroktól egy fillért se sajnálok, de akkor a templomépítési programot keveset láttunk, mint Erdélyben. Ezek nem hozzák a pénzt, ezek viszik a pénzt. Tehát én azt gondolom, hogy így egy nagyon hibás vágás, és az a nagyon rossz hír, és befejezném ezt a kör, hogy ebből akkor sem lehet kisétálni, ha jövő április 12-én rezsimváltás van. Itt hosszú távra vannak az elkötelezések, amit különösen erkölcstelennek tartok, hogy olyan intézkedéseket hoz a hölgyek családi személyi jövedelem adórendszere, az OTP Start program, amit nem lehet majd visszavenni 3 hónap múlva, mert akkor kitör a pánik és a gyalázat. Választás előtt 5 hónappal olyan elkötelezedéseket vállal, hogy gyakorlatilag kitakarítja az állami költségvetés, és az benne megint az erkölcstelen, és ez nagyon fontos, kérem, hogy ezt még hagyd mondjam el ebből a körben, hogy gyakorlatilag azt játsza, hogy ha maradunk, akkor visszavesszük, ami elfolyt. Ha jönnek az újak, na akkor oldjátok meg. Tehát igazából kitakarítja az államháztartást, eladósítja az országot, távol-keleti hiteleket vesz föl, holott vehetne föl kedvezőbbeket az Európai Unióból, elviszi a magyar költségvetést és államháztartást egy rossz irányba, és azt, amit csinált 22-ben megismétli, Abban a pillanatban, ha eldőlt a politikai játszma, ha a Fidesz nyer, akkor elinflálja, és hatalmas bevételeket fog beszedni áfából és a többiből, a kiadásait a szociális szférába, azokat lentartja, így kiegyensúlyozza, ha meg nem nyer, akkor meg átadja az üres kasszát, itt a kulcs, oldjátok meg.
Killodjatok. Ön a gazdasági bizottságnak az elnöke, a
alelnöke.
Tudom, alelnöke. Tudják önök pontosan, hogy a magyar állam kiktől és mekkora hiteleket vett fel?
Hát az a helyzet, hogy Megré felügyelőben még nem sikerült átmennünk. A DK rendszeresen próbálja kikérni, jogi úton kikényszeríteni. Én most legújabban nem tudok eredményt önnek, mert azt tudom, hogy a kollégáim sorba támadják meg őket, és kérik ki az adatokat. Ez egy másik, hogy mondjam, nagyon szomorú történet, hogy azt, hogy miért, azt már megbeszéltük, hogy innen kéne a szövetségeseinktől és olcsóbban és jobban, mert nem adnak, mert a magyar jogállamiság ugye zéró. Az, hogy, és főleg a két nagy országot mondom, az, hogy Oroszországtól és Kínától, és ha belegondol, ezeknek a gazdaságoknak egy ekkora országot finanszírozni zseppén meg nekik, de hogy ennek mi a pénzügyi ára, az az egyik kérdés, tehát hogy milyen kamatra, milyen futamidővel, és ami nekem itt meg hátul, itt nagyon hátul, ott van, mi van, ha más feltételek is vannak? Én nem tudom, nem tudjuk, hogy milyen, és ami nagyon fontos még, az már inkább praktikusan, amit nyilván laikusok föltehetnek, és hogy mire költik? Hát azért azt is jól lenne tudni, hogyha fölvesznek itt több százmilliárd forintos hiteleket, akkor ugyan már nevesítsék azt, hogy milyen olyan közcélok vannak, mert ezek nyilvánvalóan remélem, hogy miután a kamatot és a terheket az egész társadalom, hogy csak is közcél megvalósítása, és nem magánérdekeket, de hát ezt nem tudjuk.
Hogy lehet ezt titokba tartani? Milyen címkét kapnak ezek a kölcsönök, hogy nem mondják?
Az a helyzet, hogy a magyar parlamentben, mint tudjuk, kétharmados többsége van a Fidesznek, de ez még önmagában nem lenne elég, de ugye tudjuk azt is, hogy veszélyhelyzet van, így gyakorlatilag a magyar parlament szerepét, nagyon sajnálom, én is nagyon nehéz elmondani, abszolút formális. Abszolút formális. Hát ha vele gondol, volt olyan év, azt hiszem, 22 vagy 23, ahol 80-szor módosították a költségvetést. Volt olyan év, a 24, ami 60-valahányszor, az idei évben viszonylag jól állunk, nem mosolyogjon, már az első fél évben 22-szer módosították a költségvetést, úgyhogy pénteken benyújtják. Hétfőre a kormány elfogadja, és utána beszentesítik a parlamentet. De az összetevőit, a szubstanciát, na nem lehet követni, gúnyosan még azt is mondhatnám, már ők sem tudják követni, mi ehhez nem tudunk hozzáférni, és nem tudjuk befolyásolni. Ez egy rendkívül megalázó szerep.
Frusztráló.
Hát hogy ne lenne az? Hogy ne lenne? Nagyon nagy, nagyon nagy. Nem tudom mennyire érzik, én próbálom komolyan venni a munkámat, és mindig így is dolgoztam. Itt igazából az is nagyon fáj, picit, hogy már emelkedettem mondom, lejáratják a magyar törvényhozást. A magyar jogállamiságot.
Egy utolsó kérdés. Ugye jelenleg sem kapunk meg minden uniós forrást arra hivatkozva, hogy a jogállami feltételeket nem tartjuk be. De most van egy újabb feltételezett ilyen stopp. Egyrészt milyen pénzeket nem kapunk meg pontosan, és miért, illetve mi történik akkor, ha jön ez a következő stopp az uniós támogatások megállításával?
Hát én abban reménykedem, nagyon nehéz lesz erre megnyugtató választ adni, nem is mondhatnék más ellenzéki politikusként, és nagyon elégedetlen gazdasági emberként, hogy az egész unióval való pénzügyi kapcsolatunk, most a pénzügyekre gondolok, aminek ugye egyértelműen most már politikai feltételei vannak, tehát a magyar jogállamiság összeomlása, hát itt ezt te is a nap mint nap tapasztaljuk, hogy mi történik, ha csak belegondol abba, hogy megtudjam, én ma nem hallgattam, mert autóba ültem, de hát ilyen újabb nemzeti konzultáció a mi pénzünkön, hát teljesen elképesztő. Tehát én azt gondolom...
Lassan hetente lesz.
Hát de igen, de még egyszer mondom, amikor a kormány nyílt politikai akciót indít, azért elgondolkodtam, hogy én pénzemet, ha nem kéne, mert önpénzén. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lehet valamit reménykedni, és azért Lengyelország jó példa, hogy Lengyelország, amikor a lengyel jogállamisági kérdések jelentős része megoldódott, az unió rögtön nyitottá vált, és a mostani lengyel kormány megkaphatta azokat a támogatásokat, ami jegelve voltak. A rossz hírem, hogy Magyarország már elvesztett támogatásokat, de itt állunk egy 7 éves költségvetés előtt. Én azt hiszem, és úgy érzem, csak biztosan nem mondhatom, hogy igazából ennek a rossz összetétel, amit mondtam, költségvetésről, államadosságról, iparpolitikáról, kereskedelmi politikáról, ha nem is tudja megoldani, de levegőt az adhat, ha az uniós pénzek megérkeznek. Itt több ezer milliárd forintról beszélünk, ami azt is lehetővé teszi, hogy azokat az alapvető kérdéseket, feszítő kérdéseket megoldja. Nyilvánvaló, ez nem fog, ez a 24 órán belül megoldjuk történet, ez csak az ukrán-orosz háborúra egyszer elsütni, és ezt is a sárgahelyi elnök, én ilyet nem mondani.
Ez se jött be.
Nyilvánvalóan Magyarország nem fog 24 órán belül hozzájutni a pénzeket, de az Európai Unió, miután pontosan látja most már, hogy mi zajlik Magyarországon, hát itt látjuk, hogy nyilatkozatokat adnak ki sorba, 26-1, 26-1, állandó obstrukció, állandó elemezés. Ha ez megszűnik, a dolgok természetes voltából fakadóan, ha Magyarország garanciát ad arra, hogy a jogállamiság, a társadalmi párbeszéd, a bírói függetlenség, nem zsarolom föl, mert rendkívül hosszú, akkor ezeknek a pénzcsapok megnyílhatnak, és kedvező módon, kedvező kamatozással, illetve támogatásként.
Ha megnyílnak ezek a pénzcsapok, és Magyarország gazdálkodása logikusabban történik, és a pénzeket olyan dolgokra fektetik be, amelyik hosszú távon megtérülnek, vagy kamatoznak, hány év kell, míg Magyarország kicsit kimászik ebből a gödörből, ahova belásta magát?
Hát jóslással még nem foglalkoztam, de mintem
az
ember azért egy stúdióban, hogy megpróbáljon válaszolni. Hát amit régen tanult az ember, az általában azért, hogy szokott bejönni, hogy egy ciklusban egy komoly változás. Tehát az, hogyha Magyarországon sikerül reparálni a jogállami hiányosságokat, és két stratégiai ágazatban meg fog repülni, hogy egy vállalkozó érdekképviselő ezt fogja mondani, ahol az államnak megkerülhetetlen szerepe van, most szépen hátradől és nem csinálja, az oktatás és az egészségügy. Ha itt érzékelhető dolgok lesznek, az egy nagyon nagy dolog lenne. Azért nem mondom az ipart, mert azok a beruházások, amik megépültek, autógyárak, akkumulátorgyárak, többit, ezt nem lehet lebontani, ezt nem lehet semmisé tenni, ezek itt maradnak velünk, lehet azt fékezni, hogy újabbak, lehet korszerűsíteni, lehet azt mondani, hogy újabb technológiák, de én azt gondolom, hogy felfogásban lesz az első négy évben változás, és ezekben a két stratégiai ágazatban az oktatás és az egészségügy, és még valami, ami most jutott eszembe, hogy talán az, amit a Köcsei beszédben hallott, amikor azt mondta a miniszterelnök, ami engem nagyon szíven ütött, nagyon, hogy az euróról szó sem lehet, az egy új politikai hatalomnak egy nagyon komoly projektje lehet, hogy a ciklus végére Magyarország csatlakozzon az eurózónához.
Hát akkor ennyit várhattunk a következő négy évtől, vagy a tavasztól következő négy évtől, ha változások lennének. Köszönöm, talán egy-néhány dolgot sikerült megvilágítanunk Dávid Ferenc elnöknek. Köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Jó utat Körmendre, és jó beszélgetést a körmendiekkel. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a Nyugat csatornájára, és támogatni a munkánkat, hogy máskor is tudjunk ilyen beszélgetéseket adni nektek, mint most Dávid Ferenccel. Sziasztok, Rozsnai Gyöngyit hallottátok.